71. A rabszolga még egyszer megnézte magát a tükörben, kefével lesimította ágaskodó apró hullámos haját. Pillanatig habozott. A Donya Franciszkától elcsent arcfestékkel ne kenje fehérebb ábrázatát. Gondosabban öltözött, szokás szerint előre ment a műterembe, hogy ott mindent előkészítsen. Alapozza a vásznat, s keverjen urának festékeket. Mindenki megszokta Juan de Paraya vásznak a cipel, ecsetes szatyrot, mozsarat, kisvödröt, mappát, mindazt, ami hozzá tartozik Don Diego szolgálatához. Kinek tűnt volna fel, hogy Juan a közepes nagyságú képet visz, melyet gyolcsba burkolt. A műteremnek domború öble volt, e kitüremlés világította meg az ablakon át betoduló fény. Itt szeretett Don Diego dolgozni. Kellő távolságban széke, a megpihen, vagy bizonyos perspektívából nézi a készülő képet. Egy másik, kényelmesebb karosszékben csak ő felségre foglalhat helyet. A király általában a műterem másik oldalán lévő rejtett isajtól szokott bejönni, melyet az ajtócskára illesztett kép takar. Fülöp szeszélyes látogató. Már megesett, hogy alkony után érkezett kezében gyertyával, lejött az emeletről levezető titkos csigalépcsőn. Rendszerint mégis a kora délután ráboruló sziaszta kezdete az, amikor sor kerülhet legfelsőbb látogatására. Ilyenkor gyakran kattan a kisajtó zára. Fülöp bejön, körülnéz. Mi történt aznap? Hoztak-e régi képet vagy szobrot? Az a parancs, hogy mielőtt bármilyen műtárgy a felség elé kerül, be kell mutatni a palotamesternek. Juan kisé fellebbent az ablakfüggönyt, csak annyira, hogy ráessék a fény a királyi arcképére. Fehér, rózsaszín, tömpe orr, vastag ajk, életlen tekintet. S mégis szép a majdnem gyermeki Regina. Don Diego a folyosra nyíló ajtón jön be, gyakran ujjasát is átcseréli, ráborítja ruhájára a festőkötényt. A mosdó fölött kancsó víz, mellette kefe, savak, melyek letisztítják a festékfoltokat. Amikor Don Diego kilép az utcára, újból takaros hidalgó, mint azok, akik alkonyatkor ellepik a Calle Mayor főutcáját. Paraya megáll szemben a rejtek ajtóval. Szeg és kalapács mindig van a műhelyben. Kiméri a távolságot. Kisé oldalt kell vetni a szöget, ő felsége fejét rendszerint jobbra tartja, tehát úgy kell függni a képnek, hogy rá eshessék első pillantása. Először üres rámával próbálja. Utána Juan de Paraya kigöngyöli, és gyors mozdulattal felakasztja önarcképét. Romában szabadonban lélegzett. Minden úrnak volt olasz szolgája. De abban a nyelvben nem ismerik ezt a szót, ha csak nem a Bibliából, hogy rabszolga. Mióta visszatértek Madridba újból a spanyol vastörvény. Súlyos bűn esetében ura meg is ölhetné, csak be kellene jelentenie az alkadénak. Holott Juan de Paraya családtag, gyermekdajka, mindenes ezermester, mindenki kedveli, szereti, Mazzó már önnek szólítja, és az unokák egyike sem mondja neki, te, s mégis. Mindenki tudja Madridban, hogy Juan piacon vették, pecsétes papírral, mint egy összvért. Afrikai, afrikai, afrikai. A rejtett gúnya, hogy végig megy fröcsköl, úgy érzi mögötte. Senki sem mondja szemébe, s mindenki tudja, Diego rabszolgája. Ott vették a szeviei piacon. Az önarckép ott függ. Simább a haj, szelidebb az orr tömpesége, nem duzzat az alsóajk, s az arcszín nem részvörös, ahogy Romában Don Diego festette. Nem huncutkás a hajredő, nem állnak el a fülek. Juan de Paraya úgy festette meg tükörképét, hogy aki látja, déli embert ismer fel benne, tisztességes polgárt, vagy kisebb nemest. Láncot ugyan nem vet nyakába, bár van szép, vastag ezüst lánca, hadd hasson így, mesterséges kontrasztok nélkül is a maga egyszerűségében, tónusainak gazdagságában a majdnem velázkezi kép. Érzelmes ember. Könnyen lábbad könnybe a szeme. Szívesen játszik gyermekekkel, hamar sértődik, lázba jön, elveszti belső egyensúlyát, gyanakszik, nem gúnyolja el senki eredetéért. Madridban nincs rabszolgavásár. Ezért szeret inkább itt élni, mint Sevillában, ahol mindennaposak az afrikaiak. Nézi magát. Festő szemével, a szenvedő ember szemével. Lépések a nagy ajtó felől. Ismeri, Diego csatos cipőjének zaja. Még leakasztja. Holnap. Nem, ma. Megkeményedik, elég. Kendő dob a képre, csak addig, míg Don Diego belép. Dolgozni kezd. de az önportrénak ott kell függnie szemben a titkos kisajtóval. Hetek, talán hónapok óta számított el a nyugodt néhány napra, amikor nincs vadászat, kocsizás, a Boa Retiroba, színjátékot sem enged, a 40 napos bőjt. Don Diego nincs ragyogó kedvében. Mióta Paota mesterré vált, irigykedő tekintete kísérik, Montalbán grófja viszont ezer tűszúrással emlékezheti arra, hogy nem ő volt a fő udvarmester jelöltje. A mesternek nincs szüksége Juanra. A kép nagyjából kész. Apró simítások, leheletes árnyékok, igazítás a dekoráción. A drapéja fényét emelni, lágyobb csillogást adna bíbor hátterének. Az arc érintetlen. Ezen nem változtat. A festék réteg leheletes itt is, hogy lépésnyi távolságban is látni a vászon textúráját. Csendesen dolgozik, nincs időhöz kötve, húsvétre ígérte a képet. Akkor állítják majd ki az udvarban az első Velázquez festményt, amely Marianát ábrázolja. Így múlik el a délelőtt 2 órája. Nem történik semmi. Juan háromlábú kiszékre kuporodott, szendergés színlel, szemben a kisajtóval. Ha Diego mégis erre jönne, villám gyorsan újból letakarja az önportrét. Csendes óra, a vastag falak, melyeknek közepén elfér még egy rejtett király lépcső is, felfogják a déli pihenőre készülő város neszét. Juan ismeri a halk kattanást, mely a felség kulcsát jelzi az olajozott zárban. Fülöp felegyenesedik. A régi királyok, akik megterveztették az Alcázar rejtek útjait, kistermetű spanyolok voltak, s nem oly magas osztrák úr, mint a most uralkodó király. Leveri a fal porát, köntöséről beteszi az ajtót. A tekintete egy képre esik, melyet nem ismer. Az arc modelljét a festő szolgálat számtalanszor látta. Emlékképe ott dereng a felséges öntudat küszöbe alatt. Most itt függ a képe, mely nem a mester kezével készült. A kép jó, de idegen másféle. Ha nem is hízelgő, ám nem oly őszinte, mint amelyeket Diego fest. Az arc fehérebb, az orr hegyesebb. Ki festette ezt a portrét? Egyszerre a felségnek éreznie kell, hogy valami körül öleli lábát. Két kar fonódik összetérde körül. Ilyetten hátrál, de Juan nem engedi. Felség, engedelmért, bocsánatáért könyörgök, én követtem el, én festettem, azt reméltem botor fővel, hogy aki ilyen képet tud festeni, az nem való arra, hogy továbbra is rabszolga legyen. Az első szóra felkapja fejét a festő, ecsetel kezében a királyhoz siet. 10-12 lépés, míg odaér a nevezetes jelenethez. Tekintete első pillanatra képre esik, mintha a varázslat játszanik vele. Juan! Az első festmény, amelyet tőle lát. Másféle Juan, mint amelyet Ince pápa tartott kezében. Az a Pareja portré, melyről azt suttogták Rómában, hogy hasonlít a Pontifex Maximushoz. És most a szolga, mint gyűrűbe fogja a király térdét. Nem tágít. Egy perc ugyan az egész, még soha ilyesmi nem történt. Nem történhetett meg Velázquez műhelyében. Mi lesz most? A felségnek a rabszolga féreg. Nem is veheti tudomásul teste érintését. Mit mond Fülöp? Hogy vonja ki magát, a személyét az inzultusból? Vagy mégsem sértés? Egy kétségbe esett ember üzenete a majdnem mindenhatóhoz, úgy, ahogy a bibliai proféták imádkozva megragadták, s nem engedték el a haragvó Jehova köntösét. Önnek igaza van, Juan? A kép valóban figyelemre méltó. S aki ilyen képességekről tesz tanúbizonyságot, méltó lenne arra, hogy szabad ember legyen. Sajnos nem vagyok az ön gazdája, így nem adhatom vissza szabadságát. Legfeljebb támogathatom kérését jó gazdájánál, Don Diego-nál. Hárman állnak. Fülöp ajká ritka mosoly settenkedik. A szolga mindkét térdén odakúszik a királyai, csókolja kezét. Don Diego-nak a legnehezebb. Miért nem szabadította feledik Juant? Hiszen ismeri flegmáját, ezt a királyi sort, mely Madridból Rómába ment, s számára hazatérés jelentette, mindenki ismeri az udvarban. Miért nem osztogatta ékszerét, köntösét, kis házát, lovát, kedves tőrét? Nem a legkedvesebb jószága a Juan? Fülöp arcán derül. Minek örül? Az új váratlan festőnek s a kép nagyon jó. nem is egészen epigon. Nem teljesen tanítvány. Holnap. Holnap majd megmutatja, hol lehetne még elmélyíteni a tónusokat. Holnap. De vele lesz-e még holnap is Juan? Állnak hárman a kép előtt, mert már Pareja is áll. Úgy, ahogy a művész szokta, amikor képe fölött úr s mester mond bírálatot. A képet, ha eladó, megveszem. A szó ellebben a király még egy villanásit nézi, utána átmegy a másik festőszálnyra, ahol Marianna néz felé. Rózsaszín fehéren ostobán, de 15 évesként. 50 éves lesz rövidesen a király. Arra gondol, ebben a korban 15 éves feleség mellett már alig a tartott szeretőt. Mint ha már senki sem gondolna a múlt pillanataira. Parajára, a király szóra s arra, amely egy ember lelkében végbe megy. Fülöp feláll, bólint Velázquez felé, hova, mintha nem lenne, árnyékba süllyed. Ő felsége kimegy. Az alcalde, aki a palota ügyes-bajos dolgait végzi, anyakönyvez, szerződéseket vezet be Lajstromába, most nevezetes okirat fogalmazásába kezd bele. Ritka akta, tanulmázni kellene, hogyan is végeztek ilyen aktus a rómaiak. A jus strictum szerint a gazdának oda kell állnia rabszolgája mögé. Jobbját a szervusz bal vállára helyezi, s kimondani a szentenciát, ego hunc hominem liberum esse aio. És amikor kimondta, ezt az ember szabadnak jelentem ki, akkor nevez először homónak, embernek, s nem jószágnak a rabszolgát. Ilyen formulát ma már alig használnak a modern Hispániában. Hosszú praxisában Madridban ilyenféle ügyiratra nem emlékezik. Ezért elhagyja az ősi, hiteles latin formulát, s jegyzőkönyve veszi, hogy Megrendon Diego Silvai Velázquez, ő felség udvari festője, és a királyi palotta marsalja. Kijelentette, rabszolgájának, jogos tulajdonának, a katolikus Juan de Parajának hosszú és hűséges szolgálatai fejében, s a szolgálatban való megtartása mellett örökre, s minden ellenérték nélkül visszaadja szabadságát. Fut a toll, rádől a fekete porzó, én, Diego Velázquez, én, Juan de Paraja. A volt rabszolga kapja az első kiadmányt. Némán mennek. Mint annyi éve, Diego fél lépéssel előbb. Juan fogja az árkust. Madridra ráhul a délelőtti fény. Az aposzentádor major, a főudvarmester, reggeli kihallgatásra rendelte az aposzentádor de Palacciót, a palotamestert, aki két fokkal alatta helyezkedik az udvari rangskálában. Montalbán grófja nem volt ostoba. Egy életet töltött, mint kancelláriai titkár, követ, kamarás, alkormányzó, míg a felség személye mellé került. Bizalmas körben mondta, soha nem gyötört az ambíció, hogy Velázquezzel festesse meg arcképét, mint számos törtető gróf, törpe, tengernagy. Nem kíván a koreai hülye, vagy a bolond Cabagli Callias vetétársa lenni a vásznon. Don Diego, helyesnek tartom, ha összefoglalom, mi mindent kell ellátni a palotamesternek. Ön kérte a felséget e magas tisztség betöltésére. Itt él közöttünk tudnia kellett, hogy az nem színekora, mint az Ajuda de Camerai tisztsége volt. A folyamodott, elég előtt kell érezni ahhoz is, hogy már nem egészen ifjú vállaira nehezedjenek a terhek. Kegyelmessége tudja, híven szolgálok. Don Diego, ön felel mindenért, ami a királyi lakosztályokban történik. Nem beszélek az utazásokról, melyeket kegyelmednek kell megszerveznie. Ne felejts el, Don Diego. A palotamester legszebb erénye, ha személytelen marad, soha nem lép elő, hogy önmagának vindikálja az érdemet valamilyen jól sikerült kirándulás szerencsés lebonyolításáért. Mindig láthatatlanul, ahogy mondtam, bár ön sajnos művészeténél fogva sem alkalmas ilyen impersonális magatartásra. Ez egy kis figyelmeztetés, inkább mondjuk baráti tanács. Úgy hallom, ön lovak köppenyét esedezett. A nuncius a múltkor említett ilyenfélét. Nem túl korai ez még, Don Diego? A vágy, ahogy a latin költő mondja, csapongó tarka pille. Gyermek az, aki utána szalad. Kegyelmességet kívánsága szerint hallgatom, amit összefoglalja a palota mesteri teendőket. Lám már türelmetlen is, Señor Silva, szóval reggelenként ön kard és kalap nélkül felmegy a király termekbe, kinyitja az ablakokat. Ez saját kezdek teszi. Ugyanakkor gondosodik arról, hogy kora reggel takarítsanak és befűtsenek a kandallókba is. A folyósokat személyesen járja végig. Ő felsége pár hete panaszkodott, kívánja, hogy kora reggel takarítsanak és befűtsenek a kandallókba is. A folyósokat személyesen járja végig. Ő felsége pár hete panaszkodott arról, hogy elviselhetetlenül mocskos a folyósó, amely reggelente végigmegy. Szigorú rendeletet adtam ki, de csak fél eredményről beszélhetünk. Önnek tiszte, hogy minek folytassam. Ha új panaszra akad ok, hivatja az őrségsoros tisztjét. Parancsokat adhat, ám bár senkinek sem sikerült eddig megzabolázni a természet szavát. Az ebédeknél, ha a felség nem a legszűkebb családi körben étkezik, önnek kell állnia ott a felség mögött. Ön tolja a széket vissza a helyére, a királyunk már legkegyelmesebben felemelkedett. Nos, ez csak a kezdet, barátom, jelen kell lennie, ha felség bíborosokat, alkirályokat, követeket fogad. Ilyenkor díszesebb köntös vehet magára. Az aranylánc semmi esetesen viselheti azt a függőt, amit a Szentatyától kapott. Csak a felség képe lehet a medalionon, ami az álarcos bálokat, tornákat, a palotában rendezett színjelodásokat, énekes játékokat illeti. Ez mind külön-külön tudományt igényel. Egyetlen bal siker megpecsételheti udvari pályafutását. Ne felejts el, ő Limbuszban él, az előkelők, szolgák világa között. Felelős a palota népért, így kemény kézzel kell tartania őket. Ezért nyilván magára haragítja a henye népet, s elkezdődik a suttogás, hogy ölnő, nem tiszta kezű. Circulus viciosus, sajnos egyetlen palotamestert sem avattak még szenté. Önnek ismernie kell, kinek, mi a kötelessége? Hánykor kell kelni a fűtőnek? Mikor kell fújtatóval éleszteni a begyújtott kandallót a szolinádornak? A minap alkonyat felé fuvarozták ki a sok szekérnyi mocskot, amit az emberi test kivet, a Mater Natura törvénye szerint. Önnek ott kell lennie? Esetenként hajnalban, amikor ezt a szolgálatot elvégzik. Beszéljünk a számadásokról, Don Diego. Ön jeles matematikus. Ért a szögekhez, formákhoz, kiszámítja a fókusztávolságokat, de itt másféle számításokról van szó. Mintha a bibliai kenyereket osztanál a sokaság között, ön bizonyos összeget kap a fizetőmestertől. S már ott áll kegyelmed előtt ilyenkor lármásan hadonászva a siserehad. Mindegyik hátralékos bérét emlegeti. Mizériájára hivatkozik, van, aki elhozza szennyes kölykét, amint az éhesen visít. Elosztani, tapintatosan, gondosan, mindenkit lecsendesítve. Mi lenne belőlünk, ha egy szép napon felkerekednének mind a szolgák, s itt hagynának minket, mint ahogy a szent hegyre kivonultak a plebejusok? Szerencse, hogy ez a sok léhűtő nem ért semmihez sem. Életük végéig fújják a parazsat, bevetik a kályhákba hússángokat, söpörnek, vizet hordanak. A szakács kivétel. De a konyhaszolgálat nem tartozik az ön kompetenciájába. Ügyeljen nagyon az összférekre és szamarakra is. Újabb szokás, hogy arra vezetik őket, amikor vizet és élelmiszert cipelnek, amerre a konyháknak nyílik az ajtaja. Örökös lárma veszekedés. Állatpiszok, amit egész nap senki sem takarít el. És mi lesz a tűzifával? Ő felsége kegyes rendelete szerint a fűtés november közepével kezdjük el, és május 24-e napjáig nem aludhat ki a parázs. Télvíz idején jobban kell fűteni, így előfordul, hogy februárra elfogy a fa. Önnek tudnia kell, meddig terjednek a készletek. Minden esztendő letarol jókora erdőt valahol Madrid körül. Sok baj akad a szőnyegekkel, gyékényekkel. A gyékény enyhíti a márványpadlók téli hidegét, de gyorsan rongyosodik, különösen az őrt állók vascipővel mennek végig rajta. Vagy a grandok sarkantyúja feltépi a szálakat, pedig nincs sivárabb látvány a rongyos szőnyegeknél. Meglátja Don Diego, a legtöbb bajt mindig a pénz okozza. Hányszor kell majd lenyelnie a szatócsok arcátlanságát? Nem szabad észrevennie, hogy mindent túl vastag krétával írnak fel a királyi adós listájára. Volt már, hogy a mészárosok összebeszéltek, és egy álló hétig, még nem kaptak valami előleget a tartozásra, nem adtak a palotának húst. Ő felsége kissé csodálkozott is. Miért kerül tányérjére minden nap csak hal, vad és szárnyas? Hiába vágyodott friss borjumáj után, és ha ilyen esetek előfordulnak, akkor nem ildomos, hogy ön legyen az első, aki felveszi a fizetését. A másokat is az őszi flottával kecsegtettünk, nem természetese, hogy ilyenkor az Aposzentándor jár elől jó példával, és vár. Természetesen az utakért nem ön a felelős, de azért már igen, hogy lehetőleg kevés kocsikerék és tengely törjön a szörnyű utakon. Ő felsége is tudja, hiszen őt sem kimérik a göröngyök. A minap, amikor kikocsikázott vadászatra, azt mondta nekem. Úgy tudom, az utolsó spanyol, Montalban, azaz itt született római császár volt, aki még javítatta az országutakat. Sajnos, másfél ezer esztendei Hispániában erre soha nem akadt pénz. Az utak rosszak, de a fogatokkal azért soha nem lehet baj. Akkor és oda kell megérkeznünk, ahová a felség utazik. Az ön művészete, hogy ezt majd hogyan csinálja? Honnan szerez állatot, pénzt, kocsist, abrakot, ételt és szállást? Ezért Aposentandor de Palacio, ezért illeti 3000 dukát. Don Diego, ön már örökre búcsút mondott a vászonnak és ecsetnek? Már nem fog festegetni, ugye? Nem értem kegyelmességedet. Látja? A palota mesterség egész embert igényel. Önnek, ha körmére akar koppintani a tékozlóknak, hajnalban már ott kell sétálni a palotában. Minden rajta kell legyen a szeme. Szinte minden héten van kirándulás, vadászat, utazás. Télen a tél, kályhák, rizshordás. Nyáron sok ivóvíz, borhűtés, függönyök ősszel az esőbe, látja? Mindez egész embert igényel. Önnek mindennel törődnie kell. Az ambrának vagy más szerelmi bájítalanak ott kell állnia a felség ágya fejénél, az ezüst kancsóban, kézügyben mielőtt érti. Ugyanúgy tudnia kell, mikor zavarhatja a felséget azzal, hogy kinyitja az ablakokat. Az öltöztetés nem az ön gondja. De ön is volt, Ayuda de Camara. Tudja, nem árt, ha az aposentádor is vet egy pillantás a felség ruhatárára. Molyog penész, férgek. A diszruhában, aminek valósága nyüzsgött a prém szegély alatt. Nekem mutatta ő felsége, hogy ez igazán nem az én feladatom. A féregírtás az Ayuda kötelessége. De önnek sem árt, ha törődik kissé vele. Hol tartottunk? Ezután is akar még festegetni? Vasárnap önt is megilletne nyugalom, de látja, mint a jó papnak, az aposentandornak is épp az úrünnepi ma a legtöbb dolga. Parádé, zene, kilovaglás, díszszemle, virágokkal kell végig szórni a Cala Mayort. Csak néhányat említek. Ön így akkor sem veheti elő a festékeit. Hogyan oldja meg, ha ő felség arcképet óhajt? Királyunk ezer erénye ellenére alig a dicsekedhetik azzal, hogy legkegyesebben fejében tartja, kinek mi a beosztása. Ha képet rendelne öntől, azt tanácsolnám, hárítsa át a megtiszteltetés valamelyik segédjére. Az ön veje, Señor Mazo is piktor. Nincs kifogásom az ellen, ha, mint mondani szokás, összetart a család. Szerencs, hogy önnek nincs fiú gyermeke. A sok kis Velázquez itt aprodoskathatnék már az udvarban. Fessen Mazo, fessenek az olaszok, akiket drága pénzért ön szerződtetett Itáliában. Fessenek! De önnek, Don Diego, erre alig ha lesz ideje.